Dicsértessék a Jézus Krisztus, igaz a hír, ez valóban a napindító, a Mária Rádióból, a Google utcából. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat.
Mindenkit szeretettel köszöntünk.
És ha igaz, ez az égi hang, ez Ferenc, Burger Ferenc atya volt.
Így van, itt
együtt vagyok. Köszöntjük a hallgatókat. És ha igaz, akkor a vonalban van már velünk dr. Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója. Igaz ez a hír is?
Igen, dicsértessék, hogyha itt vagyok, és én is köszönöm a hallgatókat.
Dicsértessék. Kedves Viktor, nagyon szépen köszönjük. Egy pár, jó pár hónappal, vagy két évvel ezelőtt egy reggeli műsorban már élőben is vendégünk voltál, és a téma nem változott, viszont az ötlet, az elképzelés, hogy miért szeretnénk megszólaltatni, és ez úgy látszik, ez sikerül, és ezzel bevezetném azt a témát, amit tőled várunk, hogy vannak jelenségek körülöttünk, kérdés, hogy mennyire hitelesek, vagy mennyire átfogók az információk, vannak, amely nagyobb teret kapnak a klíma kérdéstől kezdve, a gazdasági helyzetig, az orosz-ukrán konfliktustól kezdve, és amiben tudom, hogy te komolyan szakértő vagy, az a migrációs dolgok alakulása, és főleg az afrikai folyamatok vizsgálata. Én azt szeretném kérni, hogy azért, hogy tudjunk imádkozni, és jó, picit jobban lássunk, és tudjuk értékelni azt, hogy a nagy hangsúlyt kapó témák mellett mi az, ami most talán háttérbe szorult, ezért szólaltatunk meg téged. Arra kérlek, hogy segíts nekünk abban, hogy egy kicsit ezt a háttérbe szoruló témát is fölzárkóztassuk, és hogy valóban, ahogy kezdtem, és hallgatok utána, ígérem, hogy tudjunk imádkozni azokért a folyamatokért, a Jóisten kérve, amelyek talán nem kapnak elég teret, de nagyon veszélyesek és fontosak tudnak lenni.
Igen, köszönöm, hogy a lehetőséget és a meghívást. Ugye valóban, tehát, hogy egy olyan korban élünk, ahol hát olyan dolgok történnek meg körülöttünk itt az ukrán háború kapcsán, amiről azt gondoltuk, hogy ez már csak a történelemkönyvekben fog előfordulni, és hogy ennek a következményeit ugye nap mint nap érezzük itt a növekvő energiaárak, vagy a háború elől menekülő ukránok kapcsán, de valóban, hogy a világ ettől, a világ más pontjai nem állnak meg, és hogy nem biztos, hogy számukra ezek a legfontosabb kulcskérdések, akár hogyha megnézzük, mi van Magyarország déli határán, ahol hát az elmúlt most több mint 6 hónapban ugye kétszer annyira szor próbálkoztak átkelni ugye a déli határkerítésen ugye az illegális bevándorlók, mint a tavalyi évben. Tehát látunk itt egy nagyon erős illegális migrációs nyomást, ami fönnmaradt. Tehát, hogyha tovább megyünk a világba, és akkor most Afrikára nézünk az én szűk kutatási területemre, ott hát valóban katasztrofális folyamatokat látunk, amelyekben, vagy hogy mondjam, az utolsó csepp, bár nagyon nagy csepp volt ebben a pohárban, ugye az ukrajnai háborút kísérő élelmiszerválság, ami miatt, tehát most már nyugodtan mondhatjuk, hogy százezrek, hanem milliók éheznek a kontinensen, és amelyeket nagyon komoly következményei lehetnek akár Európára nézve is.
Hogyha valaki megkérdezi, hogy mivel foglalkozol a Migráció Kutatóintézetben, akkor most az imént elhangzott, hogy főképpen a fő kutatás terület az afrikai migrációs folyamatok. Amikor utoljára találkoztunk, és megtiszteltél a jelenléteddel itt bennünket, akkor azóta kérdezem, hogy mi változott? A folyamatokban volt-e valami javulás, vagy egyszerűen csak folyamatosan egyre súlyosbodik a helyzet, és most megtetőzik az élelmiszerválsággal? Van-e remény egyáltalán, hogy bármi forduljon, illetve milyen léptékű tömegmozgás van? Vajon, hogyha valaki szeretné érzékelni, és azt hiszem erre próbálok én célozni, hogy hogyan tudjuk elképzelni, hogy tömegek várnak arra, hogy elindulhassanak, milyen reménnyel, milyen elképzeléssel indulnak Európa felé, milyen távlatokat tudnak érzékelni maguk előtt?
Igen, ugye, ha jól emlékszem, szerintem még talán a koronavírus járvány előtt, vagy annak az első hullámának lecsengése után voltam benne a stúdióban. És bár a járvány az a világ más pontjait is sújtotta, ugye az elmúlt másfél év az azért volt hihetetlen kritikus Afrikában, mert hogy nagyon sok tényezőből összeálló egy humanitárius válság alakult ki, lényegében ezen év tavaszára. Ugye az egyik a koronavírus járvány volt, ami ugye hát a világ összes gazdaságát megrázta, belértve ugye az afrikaiakat is, tehát ugye láttuk azt, hogy hát teljesen mint egy fejlett vagy fejletlen ország, ez bizony a járvány hatásai, a korlátozó intézkedések, a turizmusnak a megszűnése, az nagyon súlyosan érinti a gazdaságokat. Ugye ez járult hozzá Kelet- és Nyugat-Afrikában egy most már több mint két éve tartó aszályos időszak, amikor négy esős évszak maradt ki. Tehát ez gyakorlatilag már tavaly év decemberében egyébként a Szomáliában, Etiópiában, amivel én többet foglalkozom, az állatállomány 90-95%-a az elhullott, és már decemberben jelezték az ENSZ ügynöksége, amikor még hát ugye nem sokan gondolták, hogy itt Ukrajnában háború lesz, hogy nagyon súlyos a helyzet, az élelmiszárárak már elkezdtek exponenciálisan növekedni, és hogy nagyon nagy probléma lesz a lakosság ellátása. Ugye ezzel párhuzamosan zajlik ugye a klímaváltozás, ami részben ezeket az aszályokat generálja, de a kontinens más részeit meg egyébként özönvízszerű esőzések sújtották. Plusz ugye az elmúlt években látjuk, hogy a radikális iszlamista ideológia sok helyen gyökeret vert a kontinensen, és sokszor azt is látjuk, hogy direkt kihasználják ezeket a negatív folyamatokat éppen azért, hogy átvegyék az irányítás bizonyos területek fölött. És ugye ezekhez a negatív tényezőkhez járult hozzá aztán február 24-e után az ukrán háború, aminek a következtében az eleve már olyan 40-50%-kal növekvő élelmiszárárak még egyszer körülbelül ennyire elnőttek, tehát mondhatjuk, hogy megduplázottak. Most hogy innentől kezdve a helyzet gyakorlatilag kezelhetetlenné vált, és a kontinensen belül hát ugye milliókat látunk mozogni az éhínség miatt. Csak Szomálián belül évele óta 1 millió ember vándorolt el az országon belül. Ugye ők nem fogják elhagyni a kontinenst, ugye lehet ilyen hangokat hallani, hogy majd az éhezők jönnek, ugye nem jönnek el, mert szerencsétlenek éhen halnak útközben, és ugye arra sincs pénzük, hogy az embercsempészeket kifizessék. De hát itt valóban szörnyű állapotokról és éhhalálokról beszélünk, és hát ugye ez leginkább ugye a kisgyerekeket sújtja. Viszont ugye ezeknek a másodlagos folyamatai, tehát az a regionális instabilitás, amit ez a vándorlás okoz, az, hogy a gazdaságok összeomlóban vannak, ezek második lépésben már ugye a középosztályt is arra fogják, akinek viszont még van pénze egyébként, ugye tudod kifizetni az embercsempészeket, hogy másfele hát nézelődjön. És az észak-afrikai országok esetében, ugye itt Marokkó, Algéria, Tunézia, kicsit Líbia és Egyiptom kapcsán, viszont azt látjuk, hogy ugye itt nem beszélhetünk éhínségről, de hát élelmiszer elnövekedésről igen, és hát itt bizony azt már látjuk az elmúlt egy évben, hogy a középosztály jelentős része az kezd lábbal szavazni, tehát hogy elkezdenek elindulni akár illegális útvonalakon is Európa fele, és megérkezni Spanyolországtól kezdve Olaszországon át, ugye a görög-ciprusi partokig.
Kedves Viktor, köszönöm szépen, már válaszoltál is a kérdésemre, mert a jelenségek rémisztőek, és egy szakszerű összefoglalót kapunk tőled, az intézet kutatása, te magad ezzel foglalkozol, de érintetted azt, amire én utalni szerettem volna, hogy nincs elég bajuk, hogy a keresztény üldözésnek döbbenetes formáit látjuk, merényleteket, nyilvánvaló támadásokat szentmisén imádkozó közösségek ellen, és a válasz elhangzott, az iszlamista erőszaknak mi lehet a háttere? Hát nyilván ez, hogy a zavarosban halászva előnyt és hatalmat nyerjenek. Ezen a ponton lépünk talán mi, és amikor föltettem a kérdést, hogy hogyan tudunk imádkozni személyesebbé, hogyan válik az ő gondjuk, hát talán éppen ez, hogy vértanúk születnek, és hát kérjük, hogy járjanak közbeértünk, ugyanakkor hát tehetetlenek vagyunk tulajdonképpen, és a lelki közösség, a szolidaritás, mert nem sokat tehetünk. Milyen léptékű ez a véres erőszak az iszlamisták részéről? Vannak ennek kimutatható adatai, számai?
Hát ugye nagyon a sötétben tapogatózunk ezen a területen, ugye két okból, egyrészt ahol az erőszak leginkább zajlik, nem tudom, Nigéria középső területein, a Csátó, vagy itt a Csátó medencéjében, nem nagyon van nemzetközi média jelenlét, és amikor nem tudom, mondjuk eljön egy jelentés az Open Door szervezettől Nigériáról, hogy mondjuk ott egy év alatt mondjuk megöltek 2000 keresztényt, ez azt mondhatjuk, hogy ez a jéghegynek csak a csúcsa. Uh-huh. Tehát vannak, akik már kifejezetten ilyen népirtásról beszélnek itt a keresztények ellen elkövetett erőszak kapcsán. Ugye a másik tényező, ami miatt nehéz pontos számokat, meg mértéket mondani, hogy itt nagyon komplex válságokról van szó, amit én is fel is soroltam, és hogy hát a történelemben ugye mindig azt látjuk, hogy nagyon, hogy mondjam, könnyű ráhúzni ezekre a konfliktusokra. Ugye az ismert, hogy például, hogyha most teszem azt, hogy bizonyos egyéb csoportok beállnak, hogy a dzsihadistának és mondjuk az iszlám államhoz, vagy az Al-Qaidához kötődő szervezetként nevezik meg magukat, akkor az egyrészt nemzetközi média figyelmet biztosít a számukra, és ami ennél fontosabb, hogy hát nemzetközi donorokat, hiszen ne felejtsük el, azért itt vannak olyan személyek, ne adj Isten államok, amik szívesen finanszíroznak ilyen szervezeteket. De hogy azt mindig nagyon fontos szem előtt tartani, hogy itt azért mindig komplex okok húzódnak meg, tehát erőforrás konfliktusok, etnikai konfliktusok, amelyekre rátevődik ez a vallási réteg. Én ezt nem szeretném bagatelizálni, ez van. Ugye pont egy nigériai keresztény panaszkodott arról, a tendenciáról, ami sajnos szintén megfigyelhető, hogy hát bizonyos nemzetközi kutatóintézetek azok mindig arról beszélnek, hogy itt igazából hát nem is keresztény üldözés, meg vallási háború van, hanem csak ilyen, csak ugye a pásztorok a klímaváltozás miatt ugye délre mennek, és a letelepedett népeket megtámadják. Akik ugye a pásztorok általában muszlimok, a letelepedett népek meg most sokszor keresztények, nyilván nagyon leegyszerűsítve, és ez a nigériai keresztény panaszkodott, hogy hát hogy a fenébe van, hogy itt pásztorok vagy földművesek harcáról beszél mindenki, mikor az ő falujukat rendszeresen támadják, ugye a muszlim nomádok, miközben a mellettük levő letelepedett, szintén földművelés folytató muszlim falat soha nem támadják meg, tehát hogy nem szabad lebagatelizálni. De mégis azért kell óvatosnak lennünk, mert hogy hát nagyon sok helyen azért a kontinensen, hál' Istennek, a közösségek békében élnek egymás mellett. Meg ez nagyon jól látható stratégia sajnos a radikálisok részéről, hogy miközben a muszlimoknak azért inkább a töredéke az, aki meghallja ezeket a radikális hangokat. Ők kifejezetten azon dolgoznak, hogy itt valóban egy ilyen globális muszlim-keresztény szembenállás és háború jöjjön létre, mert nekik ez a nagy álmuk. És ugye nekünk minden eszközzel, amivel lehet, ezt meg kell akadályoznunk.
Kedves Viktor, itt abba kell hagynunk, mert olyan gazdag a háttértudásod és a kutatási területet annyira érzékelt, hogy ezt sokáig tudnánk folytatni. Én nagyon hálás vagyok ezért a rövid összefoglalóért. Én egyet kérek és kívánok, hogyha legközelebb beszélünk, akár itt, akkor valami jó hírt is tudjál mondani, és reménykeltő szempontokat is ki tudjál emelni. Úgyhogy az egyén életedben sok boldogságot kívánok, és békét mindannyiunknak, és a kutatásban pedig sok sikert az intézetnek. Úgyhogy köszönjük szépen dr. Marsai Viktornak a beszámolót, és kívánunk további szép napot, Isten áldotta életet neked.
Köszönjük szépen.
Köszönöm, és köszönöm szépen, atya.
Az a nap, az élet.
Éle.
2022. július 23-án a Puskás Arénában. Gyere el, és légy részese a Kárpát-medence legnagyobb keresztény megmozdulásán.
Hívd el barátaidat is.
Jegyek akár csoportos kedvezménnyel is kaphatóak
a www.ezazanap.hu weboldalon.
Találkozzunk július 23-án a Nemzet Stadionjában.
Ezúton is fölhívjuk a figyelmet a kedves hallgatóknak most a sokat szóra az Ez az a nap rendezvényére július 23-án. Lassan véget ér a mi időnk is, az a napindító második blokk is véget ért. Az elébb azt beszéltük itt a zene alatt, hogy azért ezek nem csak úgy vaskos tények és információk, hanem fontos tudnivalók.
Igen, jelentős dolog az, amit hallottunk itt az előttünk szólótól. Mi erről szinte semmit nem tudunk itt Európában. Azért azt tegyük hozzá, hogy itt miután globális folyamatokról van szó, és az egyház is egy globális szervezet, ezért én ide tenném azt, hogy úgy gondoljunk az egyházra, elnézést a hasonlat egyszerűségért, mint egy lufira, amelyiket egyik oldalon megnyomnak, akkor a másik oldalon feldagad. Tehát Isten kegyelméből ezt nem lehet agyonütni, ezt a közösséget, nem lehet kiirtani. Most, hogy azt, hogy ezt a részét, ahol most Afrikában ezek az emberek az életükkel fizetnek, ez azt jelenti, hogy itt kegyelmi hatása van, itt kegyelmi mozgása van az egyháznak. És nekünk itt Európában, ahol itt azzal küzdünk, hogy kiürülnek a templomaink, és alig vagyunk keresztények, tudnunk kell, hogy van egy ilyen réteg, aki az életét áldozza ugyanazért, amiben mi is hiszünk.
Nagyon nyersen fogalmazva, és ez ne legyen bántó, de gondolva az őskeresztény korra, azért a vértanúk azok az egyház
gondolsz, igen.
Kincsei. Tehát igen. Én azt merem mondani, és nem biztos, hogy ezzel sokan egyetértenek, hogy nem hangsúlyozunk eléggé, nem tudatosítjuk eléggé, hogy ma, ebben a pillanatban keresztény testvéreink az életükkel és a vérükkel tesznek tanúságot a Krisztusról. Úgy lehet itt szépen elhallgatni ezeket, meg a jelenségeket csúsztatni, válogatni belőlük, szemezgetni. Jön a Thunberg, meg a nem tudom milyen klímaszakértő kelti a feszültséget, meg a problémát kihangsúlyozza nyilván alappal, ez semmi kétsége felül.
Tegyünk mi is globálissá a hitünknek ezt.
Így van, tehát ebből induljunk ki a nap kezdetén, ezt mondjuk ki, hogy ma reméljük, hogy szép napunk lesz, hogy a nap végén békességben tudjuk a fejünket párnánkra vagy a kőre lehajtani, viszont ma nagyon sokan nem úgy élnek, mint mi, nekik nem adatik meg az a komfort, ami nekünk igen, akár a táplálkozásban, és ha hazaérnek, akkor kérjük, járjanak közbeértünk, hogy mi, ahol vagyunk, akár vér nélkül, Krisztusra tanúságot tehessünk.
Ne haragudj, hogy ezt mondom, de ez a háború, amit körülöttünk van, ez megtanít minket az önfegyelemre. Ugye most itt a fejünk fölött lóg az, hogy kell majd az áramot, meg a vizet, meg a gázt visszacsavarnunk, és gondoljunk arra, hogy nekünk tulajdonképpen miből kell visszacsavarnunk? Abban a jólétből, amiben élünk. Ezeknek az embereknek pedig az életük megy rá arra, hogy hívők.
Hát meg akikről beszéltünk, ezek a kulcsa élelmiszerválság. Gabona, asszály, az állatállomány 90%-a elpusztul. Hát ezt sem tudjuk képzelni, hogy
De azért, ha mész az úton, mint tegnap én mentem az úton, és néztem a napraforgókat, egészen pici volt a fejük.
Szomorúak voltak.
Nem csak azért, csak inkább arra akartam utalni, hogy picik a fejük, nem kaptak vizet.
Így van.
Tehát ebből mi is fogunk érezni valamit, amit mi a bódban megveszünk szotyolaként, az nem lesz olyan egyértelmű, mert nincs, egyszerűen nem tudod kifejlődni.
Na, igen. Egy jó gondolattal fejezzük be, mert egy percünk van.
Igen.
Ez a tények mellett, hogy bízzuk a napunkat a Jóistenre.
Isten kezében van.
Mária Rádióban ezt mondjuk, és nem mi más mondhatnánk szüzenek közben járásában. Segítsen, hogy éljünk a mai nap kapott kegyelmeivel, és boldogságunk felé, a teljessége felé haladjunk. Ezzel a gondolattal szeretném megköszönni a mai szolgálatot, kedves Purger Ferenc atya neked, Paracska Jánosnak, köszönjük szépen az ezüstös pult mögött, illetve köszönjük a hallgatók megtisztelő figyelmét, amit ha értéket kaptunk, megosztottunk egymással, ragyogja be a napunkat és segítsenek élnünk. Így köszönöm a figyelmet, Virág József vagyok és voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Isten áldja meg önöket.